Az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme a szűz fogan és fiút szül, és nevét Emmanuelnek fogja hívni. Izajás próféta szavai évszázadokon át visszhangoztak Izrael népének szívében, míg nem a betlehemi éjszakában beteljesedtek. A várakozás véget ért, az ígéret valósággá vált. Isten belépett a történelembe. De mit üzen ma nekünk ez a profécia? Mi azt szeretnénk, hogy Isten úgy adja a jeleit, ahogyan elképzeljük. Úgy avatkozzon be az életünkbe, ahogy nekünk kényelmes. A mi terveink szerint. Az Úr azonban ezt mondja. Én adok nektek jelet. Úgy, ahogyan azt jónak látom. A zsidó nép egy hatalmas, győztes messiásra várt. Isten viszont egy gyenge, sebezhető kisgyermeket küldött. Mennyire másképp gondolkodik olykor, mint mi? Mennyire másképp cselekszik, mint ahogy várnánk? A név, amelyet a gyermek kap, Emmanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ez egy nagyon konkrét, kézzel fogható valóság számodra is. Jézusban Isten belépett az életedbe, egészen közel jött hozzád. Magára vette bűneidet és fájdalmaidat. Nem vagy hát egyedül. Lehetnek ugyan nehézségeid, szenvedéseid, de az Úr veled van minden pillanatban. Nem csak a templom falai között, nem csak a nagy ünnepeken, hanem a mindennapokban is, amikor dolgozol, amikor a szeretteiddel vagy, amikor küzdesz a hétköznapok terheivel. Higgy abban, hogy Isten ma is cselekszik, hogy Jézus valóban Emmanuel, akire minden helyzetben számíthatsz, aki soha nem fog cserben hagyni téged, aki által a lehetetlen lehetségessé válhat.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójából 2025. március 25-én reggel 8 óra 8 perc van. Jó reggelt!
Jó reggelt! Kicsertessék
a Jézus Krisztus! Mai nap kapcsán, egy következő évforduló kapcsán szeretnénk egy meghívott vendégünkkel, Ralph Rolanddal, a 20. század történészével beszélgetni, ugyanis mai napon, 1990-ben voltak az első magyar szabad választások a szocializmus éveit követően. Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök írta ki, és hogy készültem a műsorra, 58 párt indult ezen a választáson, úgyhogy hát erről is, meg másról is akkor kérdezzük. Szeretettel köszöntjük Rolandot. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Roland, azt szeretnék első körben megkérdezni, hogy milyen történelmi előzmények vezettek az első 90-es szabad magyar választásokhoz. Voltak-e korábban esetleg mozgatóerők, vagy kísérletek a rendszerváltás kikényszerítésére? Milyen folyamat vezetette ez a 90-es eseményhez?
Ugye itt előzmények szempontjából mindenképpen beszélhetünk egy ilyen külpolitikai, tehát nemzetközi dimenzióról, valamint a hazai belpolitikai történések is ugyancsak fontosak voltak ahhoz, hogy ilyen formában a rendszerváltoztatás, illetve maga az első szabad választások megvalósulhatott. Ugye fontos, hogy 45-től ugye Magyarország is szovjet megszállás alá került, itt a szovjet érdekszférába esett, és ilyen szempontból nagyon fontos volt az a változás, ami 80-as években, különösen 85-től végbe ment a Szovjetunióban. Ugye 85-től Gorbacsov politikája fémjelezte ezt, ugye nagyon súlyos problémák voltak itt is, nem tudta már a Szovjetunió anyagilag segíteni a támogatásra szoruló szövetségeseit, és a katonai arzenál fenntartása is ugye nagyon hatalmas költségeket jelentett, és így egyre inkább itt a perestroika politikája mellett is egyértelművé vált, hogy a Szovjetunió elveszíti a nagyhatalmi pozícióját, és láthatóvá vált, hogy nem fog úgy beavatkozni, mint például akár 56-ban az nálunk történt, vagy akár 68-ban Prágában. A másik fontos dimenzió pedig a hazai események mindenképpen, amelyek így az egész rendszerváltoztatási folyamatba illeszthetőek egyébként, és ezzel a szabad választással mindenképpen egyfajta betetőzésről, visszafordíthatatlan betetőzésről beszélhetünk. Ugye a Kádár rendszernek a legitimációja tulajdonképpen két fontos pilléren állt, és itt a 80-as évek végén nagyon komoly repedések jelentek meg ezen. Ugye egyik ilyen legitimációs faktor ez a jóléti állam, az életszínvonal növekedése volt, az ország azonban adósságspirálba került, hitelekre volt szükség, a piac gazdaság megjelenése egyre inkább fontossá vált, hiszen a helyzetet nem lehetett orvosolni itt a rendszer keretei között. Másfelől a másik pillér pedig 56 megítélése, ugye a Kádár rendszer ezt egy ellenforradalomnak titulálta, de már itt a 80-as években ez a propaganda tulajdonképpen szakadozni kezdett. A 301-es parcellán, ugye, ahol Nagy Imrék nyugodtak, virágok jelentek meg, és különösen fontos volt, hogy 89 elején Pozsgai Imre, az MSZMP, tehát az állampárt politikusa, ugye népfelkelésnek nevezte már az 56-os forradalmat és szabadságharcot, így a párt tényleg egyfajta újragondolásra kényszerült, és ugye június 16, Nagy Imre és társainak az újra temetése, itt 89-ben, ami szimbolikusan is mutatja nekünk, hogy véget ér a Kádár korszak, és néhány héttel később, amikor a legfelsőbb bíróság ugye felmentette Nagy Imrét és társait, akkor ugye Kádár János is életét vesztette, elhunyt. És így igazából ebben a keretben, ebben a közegben különösen fontos volt aztán az ellenzék, a szerveződő ellenzéknek a munkája. Ugye itt 88-89-ben sorra jelennek meg azok a csoportosulások és későbbi pártok, hogy fontos szerepet játszanak. Ugye létrejön az ellenzéki kerekasztal, egyfajta közös álláspont kialakítására az MSZMP-vel szembeni kiállásként, és aztán a nemzeti kerekasztalban egyfajta háromoldalú tárgyalás, amiben már ott volt az állampárt, az MSZMP is, a szatelitjei, tehát ebben a nemzeti kerekasztalban fektetik le azokat a közjogi kereteket, és megteremtik azokat a politikai intézményrendszereket, amelyek lehetővé teszik ezt az első szabad választást, tehát itt gondolok, lefektetik a pártok működésének az alapjait, szabályozzák a választójogot, a választás menetét, ugye megállapodnak ezzel kapcsolatban, a büntetőtörvénykönyvet is módosítják, tehát ez az alapja annak, hogy létrejöhet ez a demokratikus és plurális rendszer, ami aztán itt a szabad választásokban is megmutatkozik, és ahogy említette, ugye már rengeteg pártot hoz magával.
Igen, 58 pártról tudunk, hogy annyian indultak, de kik voltak az igazi mozgatóerők, meg a egyéniségek, meg egyáltalán a fajsúlyos pártok itt a választást megelőzően már?
Ugye, tehát mint említettem, 88-89 az, amikor elkezdtek ezek a csoportok és későbbi kártpártok kialakulni. Ugye az ellenzék oldaláról mindenképpen talán az egyik legfontosabb, így a választások tekintetében is, az MDF, a Magyar Demokrata Fórum lesz, ugye akár Antal József, Szabad György neve fontos lehet. Ugye ők tudnak majd kormányt is alapítani, és Antal József szerepe, és akár politikai karaktere, az az ázsió, amit ugye fel tud építeni itt a nemzeti kerekasztalban, illetve itt az ellenzéki kerekasztalban teremtődik meg, és kerülhet aztán ilyen fontos pozícióba. Ugye van az SZDSZ, ami megint csak fontos, akár Tölgyesi Péter, Kis János, ugye egyfajta demokratikus ellenzéknek tekintik magukat, ugye ez a Szabad Demokraták Szövetsége, akik akár így a választások előtt a négy igenes népszavazással is viszonylag bekerültek a köztudatba, valamint ott van a Fidesz, a Fiatal Demokraták Szövetsége, akár Orbán Viktor, Áder János, Kövér László, és hát ezek mellett újra alakulnak azok a történelmi pártok, amelyek a 20. század első felében azért meghatározóak voltak, csak a kiépülő diktatúra következményeként eltűnnek, ugye akár a Független Kisgazdapárt, a Szociáldemokraták, a KDNP, tehát így ezek azok a pártok, csoportosulások, akik akár így a ellenzéki karekasztalban is tárgyalnak.
Igen, bocsánat, itt megemlíteném Kovács Bélát, mert pont a előző műsorunkban február 25-én volt az évfordulója annak, hogy Kovács Bélát ugye elhurcolták a kommunisták, és gyakorlatilag ennek kapcsán volt egy évforduló, és ezt jó, hogy említi, mert a meghívott vendégünk is mondta, hogy gyakorlatilag a Független Kisgazdapárt és azt a kárt, amit a kommunizmus okozott vidéken, azt hát még mai napig is érezzük. És hát gyakorlatilag a Független Kisgazdapártnak is a visszatérése a politikai szére, meg egyáltalán az ország életében, ez egy fontos momentum volt talán ezen a választáson is.
Igen, tényleg mutatja, hogy igazából véget ért itt az egypártrendszer és a diktatúra időszaka, és hát nagyon sok politikai szereplő jelent meg ezzel karöltve, és hogy picit akár így az intézet munkáját is ajánlom a hallgatóknak. Nekünk van egy egyre bővülő sorozatunk, Oral History, Arcok a múltból címmel, ahol pont egyébként így a rendszerváltoztatás folyamatában nagy szerepet játszó jogász, a politikai szereplőkkel készítünk interjúkat, és akár ezek megtekinthetőek így YouTube-on, valamint a 20. század intézet oldalán is, és itt azért nagyon sok érdekességet, nagyon sok meghatározó folyamatot azért hallhatóvá és láthatóvá tesznek ezek a beszélgetések.
Hát Roland, nagyon szépen köszönjük a mai napi rendelkezésre állását. A 20. század intézetből már ön a többedik kollega, akit meghívtunk és rendelkezésre áll, és köszönjük szépen, hogy ilyen korai időpontban is tudtuk kérdezni, és hát a munkájukhoz további sok sikert, meg egészséget kívánunk.
Köszönjük szépen, szép napot kívánok!
Szép napot, viszont hallásra!
És itt van velünk a stúdióban Heim Kriszti, promóciós munkatársunk.
Dicsitessék a Jézus Krisztus!
Szia, Kriszti! Pénteken, március 28-án indul a zarándokvezető képzésünk, és ennek te vagy a szervezője. Mit kell erről a képzésről tudnunk?
Hát először talán induljunk a beavató zarándoklatokról, és az a nagy szerencsénk, hogy itt ül veled, Feri, a Komárom-Szőnyi Mária körnek az egyik tagja, akik eljöttek erre a zarándoklatra most szombaton, hiszen több mint két éve minden szombaton mennek ezek a zarándoklatok önkéntes zarándokvezetők segítségével, és hát elárultad, hogy nagyon jól éreztétek magatokat, és egy nagyon-nagyon szép útvonal volt, igaz? Erősíts meg, hogy ez...
Igen. Hát igen, és tulajdonképpen hát a fiatalabb korosztály és az idősebb korosztály is képviselte magát itt hát akár a kör, akár az egész zarándok csoportba, és hát azt tudom mondani, hogy tényleg Nagyon szép nap volt, és sok imával és ima szándékkal tudtunk imádkozni és együtt lenni. Egyáltalán nem volt megterelő a túra, szintkülönbségek azok kisebbek, és elhangzott a Szabó Angéla volt a zarándokvezető, hogy talán ő mondta, hogy vagy ott elmondta, hogy mi a különbség a zarándoklat és egy kirándulás között, és tényleg egy kicsit egy ilyen befele mélyült elgondolkodás is volt bennünk, hogy miért vagyunk ott, meg is kérdezték mindannyiunkat, hogy miért jöttünk, és egy kicsit így végig elmélkedve ezt a zarándoklatot, szerintem egy szép nap volt.
Igen, ezek nagyon-nagyon különleges, nem túrák valóban, hanem zarándoklatok, és hát azért is unikum ez a kezdeményezés, ami most már több mint 2 éve megy itt a rádió indította el, mert hogy önként ez zarándokvezetők viszik a csoportokat. Ebbe a közösségbe keresünk tulajdonképpen lelkes embereket, akiknek szívügyük a zarándoklat is, mint műfaj, és szívesen megosztanák a zarándoklatoknak a szépségét és az örömét másokkal is. Tehát ezért szervezzük ezt a képzést, ez egy 4 alkalmas ingyenes képzés, amihez még bátran lehet csatlakozni. Az első 2 alkalom ez elméletet jelent, most lesz az első pénteken, 4 órától este 7 óráig, a következő, és online lehet csatlakozni, a következő szintén egy online képzés, 1 hét múlva szintén pénteken, és utána pedig jön 2 darab terepgyakorlat. És nagyon-nagyon sok izgalmas témával, és nagyon-nagyon jó előadókkal várjuk majd a csatlakozókat. Például az első és a legfontosabb, hogy mi a zarándoklás, mint életforma. Erről Szabó Tamás, a Mária út és a Mária Rádió elnöke fog nekünk beszélni, mesélni, hiszen neki szívügye a zarándoklás és a zarándoklatok népszerűsítése hazánkban. Többször is megjárta már, úgy tudom, a 40 napos csíksomlyói zarándoklatot vezette is, és hát az egész Mária utat járja folyamatosan. Beszél majd a Mária út hálózatról, erről a nagyon szép hazánkat, illetve a Kárpát-medencét keresztalakban lefedő útvonalról. És ezt követően a zarándoklatok lelkiségéről fog majd beszélni nekünk Forrai Tamás, atya jezsuita szerzetes, aki valóban majd elmondja, hogy mi a különbség a túra és a zarándoklatok között. Mondd, hogy meg többet kérdeznél.
Gondolatodat ne feled, hogy én itt tudtam meg, és nem biztos, hogy minden hallgató tudja ezt, és szeretném most elmondani, hogy ugye 4 nagy zarándokhely van itt Közép-Európában, ugye Częstochowa, Medjugorje, az egy útvonal, és Mária Csíksomlyó, és ezt lehet, hogy tudták a hallgatók, ugye ez egy keresztet alkot itt a Közép-Európában, azt viszont én se tudtam, hogy ez pont itt a Normafán van, és a Szent Anna kápolna a keresztmetsze, vagy a
így van, igen, ez a találkozási pont, és innen indul például a csíksomlyói zarándoklat is, igen. No, hát akkor menjünk, kanyarodjunk vissza a képzésre, így van. A zarándoklás bibliai hátteréről Bonaventura testvér, az Erdélyi Mária út egyesület lelki vezetője fog nekünk beszélni, hiszen az a cél, hogy a Kárpát-medencei Mária utaknak a vezetőit, képviselőit is bekapcsoljuk ebbe a képzésbe. Aztán a szolgálatról, mint a Mária út missziójáról beszél majd nekünk Szabó Zsófia, Mária út koordinátora, hogy mit jelent zarándokvezetőként szolgálni és támogatni egy ilyen nagyon-nagyon fontos ügyet. Aztán Méhes Rihárd, a Felvidéki Mária út elnöke is itt lesz velünk, aki bevezet bennünket a zarándokvezetés gyakorlati és technikai ismereteibe. Aztán lesz velünk egy szakrakörnővér, Heim Kata nővér, aki a zarándoklat során előforduló imamódokról fog nekünk mesélni, és a csendnek a fontosságára, hiszen ez is egy nagyon fontos szakasz, ugye a csend szakasz minden zarándoklaton előfordul, és hát lesz majd kommunikáció, konfliktuskezelés, kicsit a segítőbeszélgetés, lesznek játékok, szituációs gyakorlatok. Megnézzük, hogy hogyan lehet a különböző célcsoportok számára izgalmassá tenni egy ilyen zarándoklatot. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és különösen azokat, akik már esetleg most akár pedagógusok, cserkészek, tehát akik már most egy közösség felelősei, és esetleg meg is tudnak szólítani ilyen közösségeket, és el tudják hívni erre a szép zarándoklatra.
Nagyon köszönjük, Kriszti, hogy meséltél erről a zarándokvezető képzésről. Hol lehet jelentkezni még?
Hát a honlapunkon lehet természetesen a www.mariaradio.hu/zarándoklatok.
Nagyon köszönjük, és hát a napindítónk vége felé járunk. Ezúton szeretnék megköszönni Mensáros Péter technikai szolgálatát, és köszönöm, Feri, hogy itt lehettem veled.
Én köszönöm, hogy segítettél, meg együtt vezethettük ezt a műsort, megtisztelő volt.
Köszönöm. Jóvári Ferenc kollégámmal együtt köszönjük a figyelmüket, én Németh Petra vagyok. Viszonthallásra!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.